Mi énekeljük a 394-es számú énekünket. Ez a korábbi énekeskönyv 261. dicsérete. A 394-es számú éneket énekeljük végig. Kegyelmes Isten, kinek kezébe életem. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassuk meg testvérem Istennek szent igéjét, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 5. fejezetének első 11 versét a következőképpen. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált, Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösek voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Amen. A mindenható Isten áldja meg az ő igének szívünkbe jutását, meghallását és megtartását, jelpek ezért imádkozzunk. Köszönjük Istenünk azt a nagy szeretetet, amit megtapasztalhattunk az elmúlt hetekben is, vagy éppen csak az elmúlt héten. Azt a szeretetet, amivel Te megtartasz minket a mindennapokban, amivel erőt adsz küzdelmeinkhez, amivel mellettünk állsz megpróbáltatásunk, megszomorodásaink idején, amivel vigasztalsz a gyászban, amivel minden napjainkat támogatod. Kimondhatatlan csodálattal tekintünk rád, Istenünk, azért, hiszen ez nem természetes. Számunkra felfoghatatlan, érthetetlen az a nagy szeretet, amivel Te a Te fiadban hozzánk fordultál. S hálásak vagyunk neked ezért, hogy a Te igéd, a Te örömhíred, az evangélium erről szól, hogy benne megváltottál bennünket. Köszönjük Istenünk, hogy ebben erősítettél meg bennünket az elmúlt vasárnap, ebben lehetünk most jelen most, és reménykedtünk abban, hogy ameddig a Te fiad visszaérkezése be nem következik, ezzel bátorítasz minket nap mint nap. És ezért kérünk most Istenünk, hogy segíts nekünk abban, hogy a mindennapok küzdelmei során, amikor elfeledkeznénk róla, legyen bátorságunk újra meg újra hozzád fordulni, beléd kapaszkodni, tőled nyerni az erőt, mert Urunk, amikor csak magunkra számítunk, akkor mindent tönkreteszünk magunk körül. Amikor csak önző módon vezetjük az életünket, azt láthatjuk, hogy másokat taposunk a sárba, mások életét tesszük tönkre, és ahogyan ezt látjuk, észreveszik, Urunk, hogy a mi életünk is a szakadékba zuhan. De ha megtaláljuk életünk értelmét és célját, ha többé nem leszünk céltévesztett emberek, akkor helyreállhat minden bennünk. Ezért kérjük, Urunk, hogy céltévesztettségünket szüntesd meg azzal, hogy átélhetjük a bűnbocsánat csodáját. Ezért kérünk, tiszta szívet teremts bennünk, és újítsd meg bennünk a Te lelkedet, akiért fohászkodunk, hogy ma is megáldja a mi közösségünket, hozzád való fohászkodásunkat, és áldja meg a Te igédek üzenetét a mi szívünkben. Így kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Készítsük magunkat az ige hirdetés hallgatására a 412. dicséret 3. versével, a 412. számú énekünknek a 3. versét énekeljük. Ez a korábbi énekeskönyv 167. számú énekének 3. verse. Az Atyát és Fiút és a Szent Lelket áldom. Istennek az ő szent igéje, amely szólott hozzám, és amely hiszem, hogy ma rajtam keresztül hozzádok is szólni kíván. Írva található az imént olvasott ige szakaszban, valamint Pál apostolnak az efézusiakhoz írott levele első fejezetének első két versében a következőképpen. Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az Efézusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, ahogyan a hirdető lapon a múlt héten is olvashatták, egy új igehirdetés sorozatot kezdünk ezen a mai Isten tiszteleten. Azt a címet adtuk neki, hogy a gyülekezet ma. És szeretnénk erről további ismereteket, mélyebb ismereteket szerezni, azáltal, hogy Pál apostolnak három levelét vizsgálnánk meg ebben az esztendőben, és kezdenénk mindezt az efézusi gyülekezethez írott levéllel. És ebben a mai igehirdetésben, szeretett testvéreim, ebben a rövid kettő versben levő gondolatokról szeretnék köztetek szólni, és igazából három dolgot mond el ez a rövid felolvasott ige szakasz. Az első dolog, az, amit elmond, hogy ki szól ebben a levélben, ki írta mindezt. A második, hogy kiknek címzi ezt a levelet, és a harmadik pedig, hogy mit üzen benne nekik. És persze a mai igehirdetés nem fogja kibontani az egész levél üzenetét, csak annak fő gondolatát, hogy aztán erre épülve a következő hetekben, amikor gyülekezetünk lelkipásztorai szolgálnak, akkor az efézusi levél üzenetére figyel. Az első fontos dolog szemvezetesen, hogy ki is írja ezt a levelet. És azért fontos erről beszélni, mert ha valaki felnyit egy magyarázatos könyvet, ami erről szól, ott azt is olvashatja esetleg, hogy a kutatók azt mondják, hogy nem biztos, hogy ezt a levelet Pál apostol írta. Mert azt mondják, hogy ennek a levélnek a nyelvezete teljesen más, mint amit megszoktak a többiben, amik hitelesen Pál apostol írásai. Hiányoznak belőle a személyes köszöntések a levél végéről, márpedig Pál apostol, az apostolok cselekedetei tanúsága szerint legalább 3 évet volt Efézusban. Hát nem igaz, hogy nem voltak barátai, akiket illet volna köszönteni egy levél végén. Azt is mondják, hogy ha megvizsgáljuk a teológiai üzenetét ennek a levélnek, azok a fő hangsúlyok, amik például a rómabeliekhez írott levélben, vagy a korintusi levélben vannak, azok hiányoznak, amelyik Pál korábbi levelei jellemezték. Mindezek azonban, szeretett testvéreim, alátámaszthatják természetesen, hogy akár más is írhatta ezt a levelet, de azt sem szabad elfelejteni, hogy Pál apostolnak minden levele egy konkrét gyülekezethez szól. Vannak, akik Pál apostol szerzősége mellett érvelnek, azt mondják, hogy azért volt ez a nyelvezet ebben a levélben, mert Pál apostol azoknak a pogányoknak irányítja ezt a levelet, akik azóta tértek meg, hogy ő ott lett volna. Én nem szeretnék döntést hozni ebben, akinek a lelkéhez az áll közelebb, hogy nem feltétlenül Pál apostol írta, akkor maradjon meg ebben, akinek pedig az áll közelebb a lelkéhez, hogy biztos, hogy Pál apostol írta, az erősödjön meg ebben, de szeretnék egy valamit kiemelni itt a szerzőségnél, amit ez a szerző aláhúz, így kezdi a levelet, Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola. De azt akarja mondani, hogy ő nem igényli ezt a címet, nem ő akarja magát kinevezni apostolnak, nem ő szeretné, hogyha tekintélyt szerezhetne a névvel, a címmel, vagy bármivel, hanem mindarra utal vissza, ami az ő életében Damaszkuszban történt, a damaszkuszi úton történt. Amikor Isten maga, amikor Jézus Krisztus maga szólította meg abban a mennyei jelenésben, és küldte el, tette, küldötté, hatalmazta fel az ige hirdetésére azt, aki korábban tudjuk üldözte a Krisztus követőket. Olyan tanító a levél szerzője, aki ezt a tekintélyt, ezt Jézus Krisztusnak köszönheti, a benne vetett hitnek köszönheti. És nagyon érdekes szeretett testvéreim, hogy éppen ezért a levél nem is elsősorban a meggyőzés akar lenni, nem is a hitre jutásban mindenek előtt érvekkel vagy felsorolásokkal akar jelen lenni, hanem 3 dolgot érezhetünk a levélből. Ez a szerző, mintha imádságot fogalmazna meg, közben járásként fogalmazná meg a levelét. Nem meggyőzni akar, nem legyőzni akar, hanem mintha a levél, ahogyan megfogalmazódik, imádság lenne azért a gyülekezetért, akinek szó. Másodszor ez a levél bizonyságtétel. Nem mentegetőzés, nem vitaira, nem arról, hogy na, akkor győzzetek meg az ellenkezőjéről, hanem hitvallás Istenről. Harmadjára pedig evangelizáció ez a levél. Isten megmentő szándékáról beszél, folyamatos munkálkodásáról és a keresztény ember feladatáról, ahogy majd az igehirdetés végén három gondolatban elmondjuk a levél fő tartalmát is. Folyamatosan arról beszél, hogy rávegye a olvasóit és a mai hallgatókat Isten követésének örömére. A második kérdés, hogy kiknek szól ez a levél? Kik azok, akiket megszólít? És négy dolog hangzik el ebben a rövid versben. A szenteknek szól, a hívőknek szól, akik Krisztus Jézusban vannak, és Efézusban élnek. A szentek kifejezés szeretetesén nem félreértendő, hiszen mi, amikor ma ezt a kifejezést használjuk, általában valami kimagasló, szent életű emberre szoktuk ezt használni. Ez a kifejezés azonban abban az időben Isten egész népére vonatkozott. Az Ószövetség választott népére, de mi tudjuk azt, hogy az Új Szövetség kihívott népére is használja a Szentírás. Szent nemzet vagytok, mondja majd Péter levele. Az egész népre vonatkozik ez a kifejezés, nem az elitre, nem arról van szó, csak különös kegyelemben élő embereknek szól ez a levél, hanem mindenkinek, Isten népének, és ma pedig Isten mai népének szól ez a levél, amiben te is és én is beletartozom. Tehát szabad majd így hallanunk, így olvasnunk hétről hétre, hogy ez nekem szól, ez az üzenet. A második az, hogy a hívőknek szól. És ez kétféleképpen lehet értelmezni ezt a kifejezést. Mert ez jelentheti egyrészt azt, aki Jézus Krisztusban veti a hitét, aki aktív cselekvője a hitnek, aki aktív megélője a hitnek, és jelentheti ugyanez a kifejezés a hithez ragaszkodó hűségest. Tehát egyszer jelenti az aktív megfogalmazásban a hithez ragaszkodó ember, a passzívban pedig, aki megmarad a hitben, azaz hűséges tud lenni. Mert a Jézus Krisztusban vetett bizalom összetartja ezt a kettőt. Mind a két fele fontos. Gondoljunk csak bele, láttunk-e már olyan hívőt, aki nem hiteles? Ha láttunk, akkor lehet, hogy a hívőségével volt probléma. Mert aki hívő, annak hitelesnek is kell lenni, annak megbízhatónak kell lenni, mert enélkül elképzelhetetlen az ő hitének valósága. Bele tartozunk ebbe a körbe. Érezzük-e magunkat így is megszólítva, mint hívők. És a harmadik pedig, hogy akik Krisztus Jézusban vannak. Nem akik majd megtérnek egyszer. Nem akik egyszer majd felismerik bűnös voltukat, és lesznek Jézus Krisztus követői, hanem akik most abban vannak. Nagyon sok bibliai kép beszél erről a bentlétről, szőlőtő és szőlővesző példáját, vagy a test példáját tudjuk említeni. Teljesen komoly, szoros összekapcsolódás. Életkapcsolatról van szó, testvéreim. Akkor arról beszél az ige, hogy azoknak szól, akik Jézus Krisztusban vannak, mondhatjuk, hogy minden nap segítségül hívják, akik tőle várják az ő reménységüket, az ő megerősödésüket a mindennapok egyszerű emberi dolgaiban is. És a negyedik dolog, hogy kiknek szól, ez az Efézusban élőknek. Ezzel van egy kis probléma. Megint, ha megnézzük a Bibliánkat, akkor azt látjuk, hogy ez a szó a legrégibb kéziratokban nem szerepel. Megint lehet gondolkozni azon, miért nem szerepel. Talán azért, mert ez egy körlevél és több gyülekezetnek szól. Talán azért, mert eredetileg egy másik gyülekezetnek szólt, és aztán azt kihagyták. Van ilyen feltételezés, hogy a laodíceaiaknak írták ezt a levelet. Tudjuk a Jelenések könyvéből, hogy a laodíceai gyülekezet meggyengül a hitében. Azt mondja az Úr, hogy kiköplek az én szájamból, nem vagy sem meleg, sem hideg. És azt mondja, hogy ezért inkább elhagyták a nevét ennek a hitetlen gyülekezetnek a levélből. De azt gondolom, hogy megint lehet érvelni ezekkel, de felesleges. Felesleges, mert ha végig tekintjük a levélnek az üzenetét, akkor az ma a pápai egyházközségnek szólhat. És ma értelmezhetjük így. De az sem mellékes, hogy melyik ez az efézusi gyülekezet. Az Ázsia provincia fővárosa volt, kereskedelmi központ és kikötő, ahol a Diana kultusz hatalmas méreteket öltött, sőt az ottani templom a világ 7 csodájának egyikének számított. A Jelenések könyvében is szerepel ez a gyülekezet, és ott azt mondja az ige, az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Tudjuk, hogy Pál apostol a második misszió útján egy rövid időt töltít, és a harmadik útja során 3 esztendő. Legújabb kutatások szerint épp hatalmas feltárásokat végeznek az efézusi város területén. Legújabb kutatások szerint sokkal komolyabb volt a kötődése Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez, mint amit azt eddig gondoltak volna róla. Többször volt börtönben, erre találtak bizonyítékokat is, és elképzelhető, hogy a börtönből írott levelei is ott Efézusban keletkeztek. Szóval azoknak szól ez a levél, akik az Isten népére, népéhez tartoznak, azok szentek, akik hithez ragaszkodók és hűségesek, azaz hívők, akik Krisztus Jézusban vannak, és speciálisan az efézusi gyülekezetnek, az Efézusban élőknek fogalmazza meg Pál apostol mindazt, amit mi szeretnénk hétről hétre most megvizsgálni. És mi ez az üzenet, amit közvetít? Nagyon egyszerű, ez a második versben így fogalmazódik meg: kegyelem nektek és békesség. Ez az a köszöntés, amivel mi hétről hétre köszöntjük a testvéreket a vasárnapi istentisztelet elején. Ez az a köszöntés, ami Pál az M1 levelében megjelenik, mint a köszöntés formája. Valaki mesélte nemrég nekem, hogy meglepődött először, amikor úgy köszöntötték, hogy áldás, békesség, és aztán visszajelezte az, hogy milyen sokat jelentett ez neki. Nem csak oda vezettek egy hellót, vagy egy jó napotot, hanem áldás, békesség hangzott el a köszönésben. Pál apostol, amikor ezzel köszönti a gyülekezetet, akkor nem egy általános jó kívánságot fogalmaz meg a másik ember egészségére és jólétére vonatkozóan. Ahelyett, hogy olvasóinak jó egészséget, vagy minden jót kívánt volna. Pál apostol a kegyelem és a békesség kifejezéseket használja erre a köszönésre. És nem mindegy, hogy milyen lelkülettel, milyen szívélyességgel, milyen közvetlenséggel hangzik el egy köszöntés. Mennyire szeretjük azt, hogyha ez egy személyes köszöntés, amivel valaki hozzánk fordul. De lehet-e ennél személyesebb egy köszöntés, amikor két fontos dologról beszél? Az első a kegyelem, ami arra utal, hogy minket, érdemtelen bűnösöket Isten az ő jó indulatával vett körül, és a békesség, ami pedig az Istennel való megbékéltetés szimbólumaként kerül megfogalmazásra. Egyedül Isten szeretete által az ő kezdeményezésére menekülhetünk meg ugyanis minden bűntől, ezért hangsúlyozza Pál apostol később, mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Az a kegyelem szó Isten szabad, megmentő szándékát jelenti. Ez a kegyelem szó azt jelenti, hogy Isten nincs hozzánk kötve ebben. Isten ezt adja, ha ő akarja. Ahogyan mondja egy ószövetségi részben is, hogy kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ez a kegyelem Isten szabad, hozzánk nem kötött, megmentő szándékát jelzi, ami annak érdeme, hogy ő így döntött. Hogy ő nem a teremtmény érdemlése szerint gondolkozik, hanem az ő jósága szerint bánik az ember. Mondhatjuk azt is, hogy ez a kegyelem az új élet ereje. Ezt tesz képessé Isten szolgálatára, ezt tesz képessé arra, hogy elhordozzam a terheket a mindennapokban. Ez az, amiről az egyik ének mondja, hogy érthetetlen kegyelem. Ismerjük egy híres angol ének, Amazing Grace. Felfoghatatlan, hogy mi mindent törölt el az életemben az ő kegyelme által. Nem tudom, hogy voltatok-e így, hogy ezen elgondolkoztatok, testvéreim, hogy összeírtátok egy lapra, hogy mi minden az, amit ő megszabadított. Mi mindent köszönhetek neki. Mi minden az, aminek vétke húzta az én vállamat, és ő mondhatni egy modern szóval tolvonással áthúzta ezeket. Persze neki nem volt ilyen egyszerű. Mert ami nekünk ingyen van, ő drágán fizetett érte az ő fiával, de összeírtad ezt már, hogy milyen hálás tud tenni ezért a kegyelemért. A második, a békesség, ami a szándék, azaz az Isten megmentő szándékának célját, a bűnösök megbékéltetését Istennel, önmagával és egymással egy új közösségben. A kegyelem és a békesség szorosan összetartozik, mert kegyelem nélkül nincs békesség, és békesség nélkül nem tudod elfogadni az Atya kegyelmét. Együtt a kettő, mintha kulcs szó lenne ebben a levélben. Később azt mondja az Efézusi levélben, hogy Jézus Krisztus a mi békességünk. Eljött és békességet hirdetett. Azt mondja, hogy ez a békesség evangéliuma, amit ő hirdet a levélben. Aztán azt is mondja, hogy kegyelem által tartatunk meg, kegyelmének mérhetetlen gazdagsága által, kegyelem, amit ajándékba kapunk a szolgálathoz. Kegyelem nektek és békesség lehet-e ennél lényegre törőbb, személyesebb, egész lényünket megérintő ez a köszöntés. És mindez Istentől, az Atyától és Jézus Krisztustól kéri, kívánja és fohászkodik a levél szerzője. Mindez attól a Jézustól, aki a mindenek felett való hatalom, aki számtalan hibáink és tévedéseink ellenére mégis szeret bennünket. Milyen csodálatos ez a kegyelem, amelynek hatására nyugtalanságomon és aggodalmaskodásomon és félelmemen túláradó békesség járja át a szívemet. És ez lehet találkozásainkban az első pillanatok legteljesebb örömének forrása. Ezért kezdjük így az Isten tiszteleteinket, hogy ez ragadjon meg bennünket azonnal. Kegyelem és békesség. És aztán a levél majd arról fog szólni, szeretett testvéreim, hogy ezáltal a kegyelem és békesség által hogyan nyerünk új életet a Krisztus Jézusban. Ez lesz majd az első nagy része az Efézusi levélnek. Aztán hogyan jön létre egy új társadalom, egy új közösség, amelyet Isten Krisztus által teremtett, hozott létre. Aztán az Istennek milyen elvárásai, új elvárásai fogalmazódnak meg ebben az új társadalomban. Mit jelent ezzel kapcsolatban az egység kérdése, a tisztaság kérdése. És aztán negyedszerre majd a negyedik rész arról fog szólni, hogy ez az új társadalomban milyen új kapcsolatrendszer az, amiben az Isten helyez bennünket. Hogyan értékelődik újra át a családunkkal való kapcsolatunk, a közösségeinkkel való kapcsolatunk. Mondhatjuk azt is, hogy egy gyülekezet építő levélről van szó, amelynek gyülekezet építő üzenete van. Talán éppen erre van ma a legnagyobb szükségünk. Talán éppen erre van a legnagyobb szükségünk, hogy lelki növekedésünket átérhessük és megtapasztalhassuk. Ha gyülekezet építésről beszélünk, akkor nem feltétlenül, és nem kizárólag, és nem elsősorban arra gondolunk, hogy de jó lenne, ha 1200-an ülnek ebben a templomban. Hanem arra gondolunk, hogy hétről hétre itt vannak. Azoknak a lelkében hitbeli növekedés és erősödés lehessen, akik egyszer-egyszer eljönnek hozzánk, azok átérezhessék Isten megváltó üzenetének lényegét, és ezáltal betöltsük azt a feladatot, amire az Isten küldött bennünket. Ezért kezd így az apostol, kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a köszöntést. Köszönjük, hogy ez a igéd megszólításában a legfontosabb dolgokról beszél. Nem kertel, nem körülír, nem eltakarja a lényeget, hanem a legfontosabb dologgal köszönt. Köszönjük Istenünk, hogy ebben az üdvözlésben, ebben a jó kívánságban benne van egész hívő életünk értelme és lényege. Köszönjük neked Istenünk, hogy ez a két szó kifejezi mindazt, ami életben tud tartani bennünket a földi életünk során. Kifejezi mindazt, ami célként megfogalmazódhat számunkra, megerősítést ad minden bizonytalanságban, és reménnyel tud eltölteni bennünket. Hálásak vagyunk neked, Istenünk, azért, hogy ebben a gyülekezetben ez az ige hirdettetik, hogy hétről hétre így köszöntesz bennünket, te köszöntő szavaid által, és hogy ez a reménységünk lehet, hogy így épül a mi közösségünk. Úrunk Istenünk, most azért imádkozunk, hogy adjál bátorságot számunkra ennek a levélnek a gondolati alapján átváltoztatni az életünket. Adjál bátorságot arra, hogy a hétről hétre meghallott üzenetet legyünk képesek beépíteni a mi mindennapi életünkbe. Adjál bátorságot arra, hogy a hétköznapokon, találkozások idején bizonyságtevőként lehessünk jelen a többi ember mellett és között, és adjad, Urunk, hogy így vihessük el a te téged való követésnek örömét és boldogságát, add, Urunk, hogy így lehessünk hiteles bizonyságtevőid ebben a világban. És így imádkozunk azért, hogy ez a gyülekezet betölthesse küldetését. Így imádkozunk azért, hogy meghallva az igét, egyre többen tudjunk tevékeny szolgálattevői lenni a te örömhírek hirdetésének. Ezért hozzuk most eléd mindazokat, akiket ránk bíztál. Elédbe hozzuk ennek a gyülekezetnek az előjáróit, hogy a fontos döntések meghozatala mellett érezhessék annak súlyát, hogy mit jelent előjárónak lenni, mit jelent példamutató, példaadó gyülekezeti tagoknak lenni. És adjad, Urunk, hogy a te szent lelked munkája hitelesítse az ő életüket. Elédbe hozzuk ennek a gyülekezetnek szolgálattevőit, lelkipásztorok mellett titoktatóit, nőszövetségi tagokat, vasárnapi iskolában szolgálókat, hogy ezt a szolgálatot te áld meg kegyelemmel és békességgel. Elédbe hozzuk azokat ennek a gyülekezetnek a tagjai közül, akik megfáradtak, akik meggyengültek a hitükben. Adjad, Urunk, hogy ennek a levélnek az üzenete hétről hétre erősítse és bátorítsa őket arra, hogy van értelme a te közösségedben részt venni, szolgálni, annak a jelenében élni. Elédbe hozzuk azokat, akik elfáradtak testileg, akinek lelki terheket kell hordozni. A te erősítő kegyelmed, a te szent lelked vigasztalása és bátorítása legyen velük. Különösen is a gyászolókkal, akiknek a halál való találkozás most nagyon sok kérdést vett el a szívükben, adjál vigasztalást az ő életükbe. Istenünk, édesatyánk, itt hozzuk eléd ennek a gyülekezetnek a szolgálatát ebben a városban. Így hozzuk eléd a te egyházak szolgálatát ebben az országban és az emberiség között. Adjad, Urunk, hogy lehessünk hiteles követőid. És így hozzuk most eléd ezen a különös napon, Istenünk, mindazokat, akik szomorúan emlékeznek egy 70 évvel ezelőtti katasztrófára, akiknek a felmenőik között vannak olyanok, akik ott estek el a harc mezőjére, a hazáért. Adjad, Urunk, hogy a szomorú emlékezés mögött odajön a reménykedés, a veléd vetett hit, a megerősödés és a kegyelem. Úrunk Istenünk, így kérünk, hallgass meg mindazokat a könyörgéseket, amelyeket a csendes perc alatt hozunk felséges színed elő. Köszönjük Istenünk, hogy szívünk néma fohászát is meghallgatod. Ki azért így imádkozzatok? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.